Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Álompár voltak Papa Dimitriou, Atina színésznő bellányaik, Anna és Nóra is álomszépek lettek, tehetségesek, mindkettő színésznő, és bár édesapjukat erdészként ismerte meg az ország a Szomszédok című sorozatban, nagyszerű színész, remek táncos, szenvedélyes horgász és szőlész. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, vendégem Trokán Péter, Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház alapító tagja, akit 80. születésnapja alkalmával köszöntünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. A Könyves Kálmán gimnáziumban töltött diák éveiről kezdtünk beszélgetni.
Az ember összeszedi mindenhonnan azokat, amiket egy fiatal embernek össze kell szednie, tanártól, akár diáktársamtól. Nekem például az egyik legjobb barátom volt, sajnos meghalt egy pár éve, akivel egy padban ültünk, és ő zseniális matematikus volt. Én nagyon tiszteltem őt, hogy tudja azt a tudományt, ami nekem fogalmam sincs. Ha valaki tudja azt, hogy mi az, amit gyorsabban megtanul, mint a többiek, az a magától értetődő, és az, hogy én akkor megtanultam olyan verseket, amit a mai napig úgy tudok, hogy szinte hibátlanul. Azt a verset, amit meg kellett munkából tanulni, amikor már színész lettem, azt lehet, hogy már el is felejtettem, mert...
És mi hozza elő?
Hát azt hiszem, ezt úgy hívják, hogy szakma. A Dajka Margit jutott eszembe, akivel egy ilyen hasonló mély interjút csináltak a rádióban annak idején. Megkérdezték, hogy hogyan közelíti meg azt a figurát, hogyan bújik a bűrébe, hogyan válik vele egyé, hogy ilyen zseniálisan tudja a színpadra vinni. És akkor azt mondta Margitka, hogy megtanulom a szöveget. Az nem tanulás tulajdonképpen, amikor az ember dolgozik a próbákon a szereppel, a szöveggel, a darabbal. Nem tanulás, hanem egy játék. Hát azért mondjuk mi azt, hogy megyünk este játszom. Megint csak Shakespeare azt mondja, hogy a Hamlet mondja a színészeknek, hogy a híres beszédében, hogy illeszd a szót a cselekményhez.
Tehát logikus, hogy azt fogja mondani
pontosan
a figura.
Hát pontosan, hogyha kipróbáltuk azt, hogy én oda megyek az asztalhoz, megfogom ezt a poharat, átviszem a színpad másik oldalára, és ott leteszem, hogy beletöltök egy pohár vizet, és visszahozom, és közben ott mondok mindenféle dolgokat, akkor a mozdulat után, hogy fölvetem a poharat, egyszer csak jön a szöveggel együtt. Habár én olyan fajta színész vagyok, hogy nekem hiába súgnak, mert hogyha nekem egyszer lemegy a redőny, egyszer-kétszer előfordult már, kivel nem. Ha a Jordán Tamással fog csinálni riportot, akkor a Jordán el fogja azt a sztorit mesélni, mert az önálló estjébe belevette. Szombathelyen történt. Szombathely Szent Márton városa, ugye. Közeledett a születésnapja valamilyen, nem tudom hány századik születésnapja, egy 5-6 évvel ezelőtt, akkor Szombathely nagyon felkészült rá, pénzparipa, postó, mindent, mindenféle rendezvények voltak. Többek között a színházat is, az önkormányzat megkérte, hogy lehetőleg valamilyen módon emlékezzünk meg, és mi lenne akkor, ha kiírnának egy pályázatot, egy drámapályázatot Szent Márton életére. A színház dramaturgia beleőszült, mire az egészet átrágta, és azt mondta, hogy hát nem, egyik rosszabb, mint a másik, nem lehet. De végül is hát nem lehetett mit csinálni. Azt mondta Tamás, hogy egy előadást kér az önkormányzat, és ha bár arról volt szó, hogy fölvesszük és műsorba lesz, de ezt ünnepi előadásban eljárt. És utána meg egy párszor. És hát ugye nehezebb anyaggal, rosszabb anyaggal, ami nem adja magát, azt nehezebb. Megtanultuk, mert összeállt ez a dolog.
Azt akarom mondani, hogy Molnár Ferencet könnyebb játszani, mint a Fűzfa poétát.
Olyan, Molnár Ferenc alig kell tanulni szöveget, ott egyszerűen
beszélgetnek.
Olvasok próbál egyszer úgy megy, hogy már nem lehet mást mondani. Vagy például belőle húzni se lehet, hogyha ott tartunk, vagy játék a kastélyban. Kétszer is játszottam, egyszer Veszprém, egyszer Szombathely. És az mind a két rendező akart valami kihúzni, egy hét után azt mondta, állj, gyerekek, húzzuk vissza.
Ami nem, tökéletes, ez tökéletes.
No, ez nem egy olyan színdarab volt, enyhén szólva, és hát nagy kínok közepette összeállt, megtanultuk. Ünnepi előadás lement, és utána azt mondta Tamás, még van két előadás, ezt még játsszuk le. A Tamás, ő játszott a Szent Mártont, én meg a római helytartót, és egy nagy politikai vitánk van, valamilyen csatáról, vagy nem tudom miről, ami arról szól, hogy én mondok 10 mondatot, ő mond 3-at, én mondok 3 mondatot, ő 10-et, én mondok 5 mondatot, ő mond 2-t, és ez egy olyan párbeszéd, ami ahol komoly érvek vannak. Az érveim kellős közepén egyszer csak teljesen váratlanul bum, lement a redőny. És csönd.
Kifogyott az érvek.
És csönd, igen. És akkor láttam a Tamáson, hogy neki is forog az agya, elindultam a sugó felé, az már nem szépen mindig hallotta, hogy mit, csak én nem. És akkor megpróbáltam egy ilyen mély gondolati szünetet tartani abba, amiben én belegondoltam. Gondolataimban mélyedtem, de éreztem, hogy ez egy idő után rá fognak jönni.
Ez a gondterhet álom férfi.
Hamis, igen, hogy ez már nem megy tovább. Nem ugrott be, nem mondom, akkor valahogy folytatni kell. És én ránéztem a Tamásra, és azt mondtam neki, hogy és neked erről mi a véleményed? Először is azt hittem, hogy Tamás kiesik a gatyájából a röhögéstől, hogy hozhatom őt ilyen helyzetbe. Ő is ilyen, akire nagyon sokszor előfordult.
Mi volt a véleménye?
Amikor láttam az ő megdöbbenését is, akkor egyszer csak bum beugrott, hogy nekem mit kell mondani. Az a 20 másodperc azt mondta, hogy ő...
Éveknek.
Ő nem tudta, hogy most mit kell csinálni, sírni, röhögni, vagy kirolni a színpadról.
Ezért ez egy szórakoztató szakma.
Hát igen, ott éveket öregettem ám azért.
Azt nem is kérdezem, hogy miért Csajkovszki, de van hozzá valami történet.
Van. Csajkovszki bémol zongora verseny. Én még nagyon kölyök voltam, 8-10 éves lehettem, és Újpesten éltünk, a szüleim egy kis vendégöt vezettek, és így délutánonként ők nem voltak otthon. Akkor volt nyitva az üzlet 2-től 10-ig. Egy olyan házban laktunk, ahol 11 lakás volt, és egy nagyon nagy udvar, óriási gyerek élet volt ott, és volt ott egy néni, a Márti néni, aki egy özvegyasszony volt, az édesapjával és a lányával éltek ott együtt, és ő volt egy ilyen pótmama. Nem volt egy különösebb, egy olyan intelligens asszony volt, de nem volt egy különösebben nagy zeneértő, vagy színházértő, vagy színházba járó. Olyan egyszerű asszony volt, de egyszer csak azt mondta, hogy neki a Csajkovszki bémol zongora verse, az mindig, bármikor. Akkor voltak még ilyen, meg most is van ilyen rádióban kívánságműsor. Ő mondta, hogy ha egyszer valaki a rádióban azt mondaná, hogy mi az én kívánságom, amikor azt teljesíteni fogok, akkor a Csajkovszki bémol zongora verse.
Ezt most Márti néninek küldjük?
Hát szegényke, már csak az égből hallgathatja. Meghallgattam én is, fantasztikus, és tényleg ez csodálatosan szép. És azóta is valahányszor hallottam, vagy sikerült elcsípni koncerten, élő koncerten. Akkor nem hagytam ki, és többek között a zseniális műveknél az ember több mindenre jön rá. És azért kértem, hogy a harmadik tételt hallgassuk meg, vagy abba hallgassunk bele, mert ugye a Csajkovszki nagy romantikus, és a romantika mindig egy kicsit mindent úgy elfed. Többek között azért szeretem az orosz zeneszerzőket, mert megismered belőle az orosz lelket. Benne van az orosz lélek, benne van a másik két tétel. Tarirarám, tarirarirom, rarirom, rarirom. Tehát ez egy hatalmas. Itt pedig a harmadik tétel elején, ott van egy olyan, hogyha soha senki nem látott orosz táncot, akkor ez olyan, mint egy orosz népi tánc.
kitől tanult ennyit a művészetről? Ki volt az, aki gyerekkorában nyitogatta erre a szemét, fülét, a szívét, nem is tudom mi mindenét?
A gimnáziumi tanáraim. Újpestiek vagyunk, tőzsgyökeres újpesti család vagyunk. Én 60-tól 64-ig jártam oda. Azt tulajdonképpen csak éreztük, hogy jó tanáraink vannak. Csak később jöttünk rá, amikor már érettségi találkozókon a tanárok meséltek róla, hogy akkor volt ott egy igazgató, és az begyűjtötte az összes 56-os forradalomból száműzött tanárokat, akiket nem akasztottak fel, nem csuktak börtönbe, csak annyi volt a büntetésük, mint Sinkovics Imrének, akit a Nemzetiből deportáltak a József Attila Színházba. Az az igazgató, dr. Hollósi Antalnak hívják, az egy nagyszerű tanár volt, és egy talpi úriember, egy magyar úriember, a szó legjobb értelmében, ez begyűjtötte ezeket a tanárokat. Visszatérve a kérdés, hogy válasz, hogy a tanáraimtól kaptam. Akkor a Rossz József, aki a mesterem volt már...
De hogy ismerkedtek meg, ne azt mesélje.
Nekem óriási mázlim volt, mert a Nemzeti Színház stúdiósa voltam, amikor a kecskeméti igazgató följött, és azt mondta, hogy neki kellene 2-3 fiatal segédszínész.
Jó képű, magas.
Lehetőleg igen, mert a szerződésemben az volt, hogy segédszínész karkötelezettséggel. Ez azt jelentette, hogy az operetben be kellett ott állnunk, és az operetben nekünk ott karnak kellett lenni, énekelni.
Táncolni is kellett?
Persze, persze.
És tudt táncolni?
Nagyon szerettem táncolni, persze, hogy ne, és azt hiszem tudtam is, most már mostanában kevesebbet
táncoltam. De azt számított, hogy ennyire jó képű
volt? Én nem vagyok jó, nem tudom.
Ez minden barátnőm irigykedett, hogy ide jövök, hogy nem mondja, hogy nem jó képű, hanem azt mondja, hogy előny volt, hogy jó képű.
Én csókom a barátnőmnek, köszönöm szépen a bókot, de nem azt számított, hanem azt számított, hogy a táncot most már kérdez. Egy operettet próbáltunk a Bála Savoyban, és próba szünetbe a Rust valahogy ott járkált kint a folyosón, nem ő rendezte a darabot, csak hallotta, hogy bent ott még a szünetben ott valaki dolgozik. És a Benkóczi Zoli, drága Zolikám, ő is ott volt, mint pályakezdő segédszínész. Ugye ő alacsonyabb volt és kövér, én meg magas voltam és vékony. És volt egy jelenet, azt kérte a koreográfus, hogy a Bála Savoyban, hogy mi 2 négerre maszkírozott táncos voltunk ott, hogy ott át kell menni a színpadon, és valahogy találjunk ki valamit. Azt csináltuk, hogy a Zoli kicsit guggolva előre hajoltam, én pedig fölé hajolva, mint egy C-betű, és mint 2 törpe, egy kicsit lelassítva, legugolva, kitaláltunk egy ilyen, átmentünk a színpadon egy ilyen, marran sikerünk volt vele ki, és ezt így próbáltuk. És mondtam a Zolinak, hogy hajolj egy kicsit jobban, de nem tudok, és jó, kiabáltuk egymást, hogy óra esek, ne ügyeskedjen, mit jelent, ne lögdössél. És benézett a Ruszt, és aztán később mesélte el, hogy látta ezt a 2 őrültet, amikor próbálják ezt a operettbetétet. És azt mondta, hogy hát ezek tényleg nagyon-nagyon akarnak színészek lenni. Nagyon. És ugye ő, aki az egyetemi színpad alapítója volt, azt mondta, hogy hát akkor ezt a pasit, ezt itt a következő darab adott egy kis szerepet, és akkor így aztán ő lett tulajdonképpen a tanárom, akitől nagyon-nagyon sokat tanultam.
És tényleg nagyon akart színész lenni?
Igen, persze. Mert hogy a fenében? Visszatérek a magyar tanáromhoz, aki ő mondta, hogy Péter, mi lenne, hogyha ezzel foglalkozna? És akkor amikor...
Muszáj megkérdezem, hogy is mi lehet, jól döntött?
Persze, igen. Hogy? 19-ben szerettem Fehérvárra 3 éves, alig tudtam, 2 darabba, 3 bemutatón volt összesen, amiben az egyiket nem tudtuk játszani, mert be volt zárva a színház. Most végre ősszel elkezdett a színház dolgozni, az első 3 darabban nem vagyok, csak a következő évad másik felébe, tehát februártól kezdek el próbálni, és akkor végig fogom dolgozni az évet. De most még mindig nem tudok dolgozni, csak egy-egy előadásra ugrom, és ez nekem nagyon kevés. És egyszerűen lelkileg sérültnek érzem, betegnek érzem magam. Én nem tudok nyugdíjas életet élni, és emiatt jönnek fizikai dolgok is, nyavaják. Nyilván van visszavezethető oda, hogy ez egy lelki trauma, hogy nem tudok annyit dolgozni, menni, amennyit szeretnék.
A következő zenénk?
Bach Goldberg variációk.
Az ízlése kitűnő.
Hát én nem tudom, hogy... Hát valaki, aki a kicsit klasszikus zenét szereti, meg fontos neki, hát abban akkor nem lehet kikerülni. És csak azért szeretem, mert furcsa módon az interpretátor miatt, a Glenn Gould miatt szeretem. Mert a Glenn Gouldról sokat hallottam. Én a Rustól tanultam meg, ő imádta a zenét, és nagyon sokat tanított nekem ezeket. A Glenn Gouldról is beszélt, hogy ez egy micsoda fantasztikus pali, hogy behoz egy sámit, és így a feje fölött zombi, és hogy extravagáns, de nem nézni kell, meg kell hallgatni a játékát. És akkor azt így meghallgattam, és én nem vagyok úgy zeneértő, de szóval az, hogy egy Bach zongoraműnél a billentésnek milyen
szerepe. Most kár, hogy a nézők nem látják a kezét, mert mutatja nekem.
Hogy milyen szerepe van a billentés. esnek egyszerűen. Azt ez a palit nagyon tud. Ezt a zeneművet én majdnem kizárólag mindig arra használtam, hogy Szombathelyen voltam 12 évig, és akkor a délutáni pihenőben, mert ott azért elég intenzív munkánk volt, délután próbáltam, este játszottam. Amikor hazamentem, akkor ledőltem egy kicsit, és ezt mindig bekapcsoltam. Annyira nyugtató volt, és annyira relaxációs gyakorlatnak is megfelelő volt, hogy ebbe teljesen beleszerettem, és azóta is használom is többször ilyen relaxációs helyzetekben.
Lányainak egyértelmű volt, színésznek kell menni, mert hogy más se láttak itthon. Olyan, de hát valamit átadtak nekik szülőként, hogy ugye apjuk, anyjuk színész, és valamit nagyon vonzónak tarthattak.
Most megmondom, amit az Anna szokott erre válaszolni, mert a riportokból elég érdekes dolgokat tanulok a lányaimról. Mi azt tudtuk, hogy ő orvos akar. Gimnáziumban úgy is irattuk be, hogy biológiai szakra. 16 éves korában azt mondta, hogy nem. És akkor ez csak beugrott neki, hogy tulajdonképpen gyerekkoruk óta bent éltek a színházba. Mert nagyon sokat vitte magával az Attila őket, én kevésbé, de hát volt egy, hogy együtt játszottunk, már meg voltak a gyerekek, ugye 89-ig voltunk egy társulatban az Attilával.
Az jó volt egyébként?
Nem emlékszem, hogy bármi problémát éltett volna, sőt, inkább jó volt. De ők sokat voltak benne a színházban, és akkor azt mondta, hogy hát tényleg, hát olyan jó pofa volt az, hogy ahogy ottan éltek, és hogy dolgoztak is. Meg az egésznek a hangulata sokkal jobb volt, mint az, hogy a biológiai tanárnőm azt mondja, hogy üljek le, és olvasok 4000 oldalt. Nevettek, és jó, kifestették magukat, és bementek a színpadra, jöttek vissza, és olyan természetesnek tűnik, hogy ez egy jó dolog. Most az, hogy mit tud, az akkor derült ki, amikor elküldtem őket a Földesi Margithoz. Margitot nem lehet kihagyni. És akkor elment a Margithoz. Egy-két hét múlva mondja, hogy papa, a Herbe be kell ugranom. És akkor felhívtam a Margitot, és megkérdeztem, hogy te mondom, figyelj, Margit, hát én nem szeretem a Jackie-t, mert én nekem mindig Jackie. Nem, Debrecenben együtt voltunk, amikor pályakezdő voltunk, akkor egy évig együtt voltunk Debrecenben, és képzelj el, még Scheherezádi című balettbe balettott Margittal.
Komolyan? Hát ez kell, hogy nem láttam.
Scheherezádi balett. És ilyen vékony volt a Margit. Hát színész gyerek volt, tanították balettra járni, és nagyon jó táncolt. A Baldóczi Sándor, a koreográfus megkérte Margitot meg engem, hogy a Scheherezádi négy tételben álló táncszvit, ugye, a táncokat magukat a táncosok fogják csinálni, mert nagyon jó balettkar volt Debrecenben, csak a szultán és a Scheherezádé maga az nem táncol annyit, csak ugye arról szól a történet, hogy a Scheherezádé fel akarja vidítani a szultánt, aki szomorú. És hát ült a marnagy párnák között, és a Margit úgy prezentálta nekem, a Scheherezádé prezentálta a mesét. És akkor azt eltáncolták a zseniális a táncosok. Től tudtam emelni, mert az elég jó erőben volt, amíg akkor. De a Margit az úgy adta az avizot, és föl se kellett. Ő volt a profilba kettő közül. Na mindegy, nagyon szerettünk egymást a Margittal, és akkor felhívtam őt, hogy te mi van. Mert hogyha ők színészek akarnak lenni, akkor csak akkor engedem őket oda, hogyha nem úgy mennek oda, hogy ők a trokánlányok, hanem mondd meg, hogy mi azt mondja, fér, majd nyugi, majd odafigyelek, és majd hívlak. És akkor felhív, és azt, hogy te figyelj, nyugi, ezek rendben vannak.
Az ott is rendben
ezek van. Rendben vannak. Ezekből nem lesz rossz színész. Azonnal harmadszorra vették fel, ahol hát elsőre. És egyszerre, így a Nóri beérte az Annát, és egyszerre egy év folyamra jártak, az egyik az zenés osztályban, másik a prózai osztályban, sőt, kollégiumban is együtt laktak egy időben. Úgyhogy nem az én életemem, hanem a Margité. És hál' Istennek az a lendület, meg az a világ, amit a Margit beléplált, hát azt ők vitték, és a mai napig is úgy dolgoznak. Hibátlan felfogásban. Én ügyes csúnya szót mondtam, hogy felfogásban.
De ez nekem ez tetszett.
Nekem az a több öröm közül talán a legnagyobb öröm, amikor azt mondják kollégák, hogy te ide figyelj, én dolgoztam a lányoddal, hogy ez egy milyen klassz, és nekem ez a legnagyobb öröm. Mind a kettőtől megkaptam, így, hogy emberileg elfogadják őket, hogy jó velük dolgozni, hogy becsületesen dolgoznak, egyenesen dolgoznak, nem kamúznak, nem játsszák el azt, hogy ők színész gyerekek, mert nincs mit eljátszani rajta.
Pedig akkor jól vannak, nem
el. Én sehogy nem neveltem őket, én valamiféle példát próbált mutatni nekik, ahogy én élek, aztán vagy követik, vagy nem, hála Istennek, sok mindent összeszedtek belőle. És nekem is nagyon jó velük lenni. Mostanában találtuk ki azt, hogy az Attila, hogy itt vannak ezek a hétvégék, és ugye én is most nem dolgozom. Ezeket a hétvégéket, amikor szabad, akkor csináljuk, hogy akkor ebédeljünk együtt, és akkor úgy össze tud jönni.
De majd beszélünk az unokáról is. Most gyorsan beszéljük meg a kamaszkori kedvenc zenét.
A Simon és Garfunkel száma Híd a zavaros víz felett. Hát nem kamaszkori, később ide egy szerelemhez kapcsolódik.
Elmeséli.
Igen. Nem. Elég legyen annyi, hogy az egyik szerelmemnek a kedvenc száma volt, és a párok szokták ezt azért úgy kezelni.
Számon tartani.
Hogy ez a mi számunk, vagy az ő kedvenc száma. Ennélkül is nagyon szerettem a két srácnak a zenéjét. Ez a szám, ez úgy benne maradt, hogy ha meghallom, akkor mindig ez a csodás szerelmes időszak jut az eszembe, akivel a mai napig olyan jó barátok vagyunk, hogy kicsit olyan hülyén is hangzik, de úgy tartom, hogy mintha a húgom lenne. Annyira jó barátok vagyunk, és barátok maradtunk.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them.
Filmezés. Népszerűséget is hoztak, meg hát komoly filmek is voltak.
Ez nem így van, mert nagyon keveset forgattam filmet.
Akkor miért tűnik úgy, mint azért, mert sokat láttuk a képernyőn, sorozatban?
13 év alatt, amíg a Szomszédok ment, addig ugye egy ország ismerte meg az arcunkat. De az alatt a 13 év alatt mi a filmgyárból ki voltunk tiltva. Széttárták a kezüket a filmrendezők, és aztán ne haragudj, neked az arcod itt be van forgatva ebbe a izébe, és neked itt van egy neved, meg van egy erdész, vagyis téged mindenki erdésznek fog nézni. Ennek valóban van egy ilyen hatása egyrészt, hogy azonosítják a nézők a szerepben, a szerepeli foglalkozásával.
Te azt mondta, hogy szerelmeket nem bánt meg, ezt a forgatást meg bánt, vagy ez sem?
Dehogy bántam meg. Dehogy bántam meg, nagyszerű társaság volt, nagyon jó barátaim, nagyon jó hangulat volt, csodálatos ember volt a Horváth Ádám, aki az egészet kitalálta, aki nagyon szeretett minket a maga módján, kicsit a mogorva ember volt a kifelé, meg mindent olyan komolyan mondott.
És közben a szíve aranyból.
Nagyon szerette a műfajt, hogy ezt ő találta ki, és benne minket nagyon szeretett, igazán szeretett, Jussi nénitől kezdve az Ivancsicsilig mindenkit. Többek között ezért is mondom azt, hogy nem hiányzik nekem az, hogy nem forgattam. Lehet, hogy akkor többet forgattam volna magyar filmekbe. Olyan emberi élmény volt nekem ez a 13 év ezzel a társasággal. Fontosabb, mint a szakmai élmény. Vagy most akkor két kritikus leírta, hogy én milyen jó voltam.
Én szóval azért ez nem rossz, ha két kritikus leírja, ez fontos,
nem rossz,
vagy nem?
Egészen mást jelent, mint hogy a Kulka Jancsival mi milyen jó barátok lettünk. Az Annával, a Fehér Annával. Ha találkozunk, akkor még mindig azt érzem, hogy valahogy a testvérségről van szó.
Mi meséljen a Balaton otthoni életéről, mert ez nagyon irigylése méltó Palóznakon.
Újpest is rászóltam, és rengeteget voltunk kint, tehát ott a Fót felé a mezőket jártuk egyszer, mezitlábas palasz gyerekek, a szénbe állom, igen, a csatangoltunk és fociztunk, és kint voltunk mindig. Tehát nekem hozzátartott az életem ez az, hogy kint. És amikor ezt a házat is építettük 91, hála Istennek, ez a város legszélén vagyunk, Budapest legszélső utcáján. Valahogy úgy hozta a sors, hogy mindig nyugati színházakba dolgoztam. Nagyon jó volt, hogy Veszprémbe dolgoztam, Sopronba dolgoztam, Szombathelyen dolgoztam, Fehérváron, tehát mindig erre kellett indulni kocsival, úgyhogy kifelé ezt mind erdőt láttam. Siófokon a Nemzeti Üdülőbe töltöttük mindig a nyarainkat 20 éven keresztül. A gyerekek ott nőttek fel, az Anna majdnem ott született. Imádtunk oda járni, ott is egy fantasztikus baráti társaság volt, és akkor néztünk át a másik oldalra, és akkor azt mondta, tényleg ott kellene valamit, hogy a hegyen milyen fantasztikus lenne. És akkor Veszprémbe kerültem, és a Veszprém kollégáknak ott egyiknek másiknak volt már ott ilyen kis házikója, és akkor jártunk oda, és hát borzasztóan irigyeltem őket, hogy fantasztikus panoráma, meg egyáltalán Kránitz Lajost, akinek Palóznakon volt háza. És együtt szinkronizáltunk a Lajossal, és mondta, hogy meg horgáztunk mind a ketten, és hogy szeretnék esetleg ott valahol. És azt mondja, hogy majd körülnézek én, hogy mi van ott Palóznakon, van-e valami eladó. Hát mondom, tehát nekem na, sok pénzem is. Nem érdekes, azt mondja, majd valamit talál. És tényleg így is lehet, hogy egyszer csak fölhívott a Lajos, hogy te ide figyelj, meghalt a kisnéni 94-es, ott van egy ilyen kis rakott kőház, egy ilyen kis kaiba, de van mellette egy kis szőlő, és fölmentünk, megnéztük, és hát azt mondtam, hogy oké, akkor ezt be tudom vállalni. Abszolút érzelmi kérdés. Egyrészt apám miatt, másrészt maga a szőlő is olyan, hogy a szőlővel való foglalatosság az érzelmi kérdés, és a szőlő ad nekem az érzelmi életembe szép helyzeteket. Tehát finom a bor, akkor azt én megiszom, és akkor jó kedvem van tőle. Tehát érzelmi kapcsolatom van azzal a szőlővel, amit én művelek. A másik pedig, amikor apám, ő kocsmáros volt, és akkor ő hányszor mondta azt, hogy hú, de jó lenne egy kis szőlőm, és akkor a saját boromat is tudnám mérni. És többször volt úgy, hogy majdnem megvettünk valamit, de aztán mind anyám lebeszélt, hogy ne csináld, mert úgyse fogod tudni kezelni, mert nincs időnk rá, stb. És így elmaradt. És amikor kimentünk megnézni ezt a kis kőházat, nem, mert Lajos nem is mondta azt, hogy ott van szőlő, igen, ez egy fantasztikus élmény volt számomra. Kimentünk, és tényleg egy ilyen kis rozog a kis kőház, és hát mondom, hogy körben járjuk, és hogy elmentem a holdat, és láttam, hogy mögötte ott van egy kis szőlő, nem nagy, 220 négyszög alatt egész, és abban a pillanatban beugrott az apám.
Még ilyet?
Nem, azért ugrott be. És akkor én azt úgy éreztem, mintha onnan föntől szólt volna, hogy te, hát meg ezt, és akkor csináld azt, amit én nem könyvből tanultam meg, hanem a szakemberektől, a barátaimtól. Egyrészt nem kell nagyon hozzáérteni, az alapdolgokat az ember megtanulja, egyetlen dologra kell figyelni, hogy mindent akkor kell csinálni, amikor a szőlő azt kéri. Akkor kell metszeni, akkor kell permetezni, akkor nem kell permetezni, akkor kell leszedni a leveleket róla, amikor kell, amikor nem kell, akkor nem kell. Ezeket az ember időben megcsinálja. Ez nem túl sok dolgot, akkor utána többit már csak a Jóistenre kell bízni, hogy jöjjön annyi eső, ami éppen akkor kell, és süsson annyi nap, ami éppen akkor kell.
Ez mindennek a titka szerintem az életnek is.
Jó, de szépet mondott, akkor le zárni ezzel a beszélgetést.
Nem zárjuk rá, hanem még meséljen a karácsonyról, mert van kis gyerek a családból, úgyhogy most neki jön majd a Jézuska, vagy hogy lesz a karácsony.
Hát persze, amióta ő van.
De most mekkora?
5 éves, és...
És a nagypapa és kék szemét örökölte, amit én
látom. És 2 éve épült fel a házuk érdem. Előtte még itt voltak a karácsonyok, Szentestet, de most már az Annáéknál van, és aztán 25-én jövünk ide, és aztán jön a Trokánéknak, a bátyáméknak, a kereszt a lányomék, akik Angliában élnek, és ilyenkor itthon vannak. Akkor 25-én vagy a nagy Trokán buli van, vagy 25-én van a anyósos buli, vagy ki lehet tölteni azt a 3 napot.
De azt látom, hogy nagyon jó nagypapa, hogy ott van a telefonja a képernyőjén az unoka.
Hát kinek nincs ott, mutasson egy nagyszülőt, akinek nem a unokája van a képernyőjén. Hát az nem is nagyszülő.
Mi nem búcsúzunk.
Brahms magyar táncok. Hasonló dolog miatt, mint a Csajkovszki, mert ugye gyönyörű zene. Bocsátot kérek, hogy van ez, hogy Brahms honnan érezte ennyire ezt a magyar lelket? Mert ugye magyaros motivumok vannak, azt meg lehet valahonnan szerezni, hát akkor is meg lehetett szerezni, még akkor nem volt nyomtatott kotta, csak kézzel írta. Úgy megkérdezni a Brahmsot, tessék mondani, ez honnan tetszik tudni ezt a magyar lelket így, a magyar életérzést így bevette a zenéjébe.
Thank you.
Vendégem Trókán Péter, Jászai-Mari díjas színművész, érdemes művész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház alapító tagja volt, akit 80. születésnapja alkalmából köszöntöttünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andra és a felelős szerkesztő Süveges Gergő nevében is búcsúzik a mai beszélgetőtárs Farkas Adrián.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Debrecenben FM 99,7. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Mit is akarok én? Hát, mit lehet erre válaszolni? Igazat akarok írni, harcolni az igazságért. Az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az ember egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az élet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így, az igazságos változtatásért küzdve.
Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. 1919-től 1942-ig. Első rész.
Természetrajzból kitűnő. Egy írással foglalkozó emberre nem csekély szégyen, ha azt kell bevallania, hogy soha nem szokott álmodni. Hát, ez az én esetem. Éppen ezért valósággal megdöbbentem, midőn tegnap éjjel megboldogult természetrajztanárom kopasz feje tűnt fel előttem. Közölte, hogy azért jött vissza a sáros föltekére, mert égi vándorlása közben azt olvasta ki a csillagokból, nem érdemlem meg természetrajzból a kitűnőt. Azt a bizonyos egyest, amely annak idején bizonyítványomban díszelgett. Neki a megdöbbentő felfedezés után az lett volna a kötelessége, hogy beírjon a mennybéli osztálykönyvbe. Ennek viszont az lesz a következménye, hogy majdan kihajtanak az égi mezőkről, a fene megeszen, az ördög elviszen, és még egyéb bajom is lészen. Ezt ő nem akarja. Éppen azért, mielőtt beírná nevemet az égi osztálykönyvbe, eljött hozzám, hogy még egyszer megvizsgálja tudásomat természetrajzból. Ha legalább elégségesre lefelelek, nem lesz semmi baj. A nem várt értesítés hatása alatt kezdtem magamat kutyául érezni. Mert hát kérem, igazat mondtak a csillagok. Természetrajzból nem egészen érdemeltem ki a jeles osztályzatot. Az úgy volt ugyanis, hogy az én természetrajz tanárom volt a világ legrendesebb embere. A rend nála annyira ment, hogy mindig ugyanabban a sorrendben feleltette az osztályt. Így azután, ha az embernek egy kis szerencséje volt, akkor is lehetett jeles tanuló, ha egy hónapban egyszer készült el rendesen, éppen amikor ő következett felelésre. Ezt azonban nem mondhattam el most a tanár úrnak. Hát inkább elkezdtem halandzsázni. Tanár úr, kérem, én mindig készültem, hiszen tetszik rá emlékezni, egyszer csillagos jelesre feleltem az elefántból. Azonban 20 év alatt bizony már sokat felejtettem. Tessék hát megengedni, hogy a vizsga előtt legalább átismételjem az anyagot. A kopasz fej kicsit csalódottan nézett rám, de azután beleegyezett. Teljes 24 órát kaptam az anyag átismétlésére. A tanár úr azt mondta, hogy ő addig elmegy egyet sétálni a tejútra, melyet némelyek a hadak útjának neveznek. Állítólag ott korzózik Csaba királyfi is. Avval akart beszélni. Adatokat kér tőle a turulmadárról most készülő értekezéséhez. Eddig tartott az én első álmom. Másnap sokat mosolyogtam rajta, még csak el nem érkezett az este. Ekkor már vacogó foggal gondoltam arra az eshetőségre, hogy újra megjelenik a tanár úr. Számon kéri tudásomat abból az átkozott természetrajzból. Lázasan kezdtem kutatni könyvtáromban egy természetrajzkönyv után. De hát kinek a könyvtárában van ilyen? Nekem se volt. Csak egy 1635-ből származó természetrajzot sikerült felhajtanom. lázas fejjel, didergő ujjakkal ebből írtam ki az alábbi jegyzeteket, melyeket ezennel hasonló helyzetbe kerülő embertársaim rendelkezésére bocsátok. Az oroszlán igen nemes természetű állat. Fél a kerekek forgásától, a fehér színtől, a kakas kukorékolásától, meg a tűztől. Az előtte leborulóknak megkegyelmez. Szíve, eleddel közbevétetvén, a negyednapi hideg lelést elmulasztja. A szarvas. Felette száraz állat. Úgy újítja meg magát, hogy a kígyót lyukából kiszívja és megeszi. Az oktalan állatok közül egyedül a szarvas tud sírni, de csak akkor, amikor haldoklik. A krokodil. Ha embert lát, könnyezni kezd, mintha sírna. Ha az ember megsajnálja és közelebb megy hozzá, abba hagyja a könnyezést, és az embert megöli. Innen származik a példabeszéd a krokodil könnyekről. A róka. A szőlőnek ártalmas, mert a gerezdeket megeszi. Ha bolhák marják, szélárt vesz a szájába, vízbe megy, és halkan először a térdét, azután a hasát, vállát, majd a nyakát a vízbe meríti. Eközben a bolhák mind a fejére gyűlnek. Végül lassan fejét is a vízbe meríti, a bolhák mind a szénába mennek, és akkor a széna csomót a vízbe hajítja. Ebből látható, hogy igen ravasz és csalárd állat. Az egér. Igen, kacérállat. Éppen ennek következtében kevés ideig él. Szereti a sót, mely kacérságra ingerli. A kígyók. Mezítelen embertől igen félnek, azt semmiképpen meg nem marják. Az asszonyokat inkább gyűlölik, mint a férfiakat. A sas. Tollatlan fiait arra kényszeríti, hogy a napba nézzenek. Ha valamelyik hunyorgat, azt megöli és a fészekből kiveti. Se vénység, se betegség nem árt neki, hanem végül is elkopik a csőre, nem tud enni, és így hal meg éhen. A gólya. Minden esztendőben a fészkéből egy tojást, esetleg egy fiókát, vagy néhány tollat vet le a házbelieknek a szállás jutalma gyanánt. A főnix. Igen, ritka madár, boldog Arábiában él 600 évig. Akkor drága szerszámokból fészket csinál, melyet a napmelege felgyújt, és a főnix hamuvá ég. A hamuból ismét főnix támad. Ezt többször is megismétli, mert a főnix 9 annyi ideig él, mint a holló. A holló viszont 3-szor annyi ideig él, mint a szarvas. A szarvas életkora 4-szerese a varjú életkorának. A varjú pedig 9-szer annyi ideig él, mint az ember. A páva. Szép madár. Ha eszébe veszi, hogy sokan nézik, farkából legyezőt csinál, ha a rút lábát meglátja, farkát lebocsátja. A tyúk. Ha a kakast legyőzi, kukorékol, és tollát felborzolja. A harcsa. Jó ízű húsa vagyon, de aki borba folytott harcsáról leissza a bort, bor nem issza lészen. Itt abba hagytam a jegyzetek készítését. Ha már 1653-ban ilyen sokat tudtak természetrajzból, vajon mennyit kell nekem tudni, ki közel 300 évvel későbben ültem az iskola padjában, hogy megismerjem a világ csodáit. Már éjfélre járt az idő, mindjárt itt lesz a tanár úr. Akkor menthetetlenül kiderül, hogy tanárom bizalmával rútul visszaélve, ravasz számítások segítségével jutottam a kitűnő osztályzathoz. Rémesen drukkoltam, jobban, mint az érettségi előtt. Sikerült is átdrukkolnom az egész éjszakát, aminek következtében még most is zúg a fejem. Hát, ilyen az ember. Egy csacsi álom miatt tönkrement egy egész éjszakán. Csak az vigasztal, hogy mivel egész éjszaka nem volt alkalmam aludni, elmaradt a javító vizsga is. Remélhetőleg örökre. Mert hiszen én nem szoktam álmodni.
Kígyó. A kígyó borzasztó hosszú állat, hosszabb a legrövidebb öntözőcsőnél is. Előfordul mind az 5 világrészben, mezőkön, kövecses, homokos földeken, erdőben és a patikák címtábláin, leginkább azonban mégis a szép női kebleken, sőt, a jó barátok keblén is. Ez az utóbbi fajta azonban igen beteges és gyenge, amiért is a jó barát azt a keblén melengeti. A kígyó igen buta állat, ezért a hüllők közé sorozzák. Lábait illetőleg nyomorék, egy lába sincsen, és ezért hason mászik, ami különben alázatos természetére is vall. Legnagyobb kígyó az óriás kígyó. E születésekor még óriási kicsiny ugyan, de később napról napra hosszabb lesz, míg végre akkorára nő, hogyha akkora farkára állna és fölegyenesedne, pont akkora lenne, mint egy óriás. Igen nagy és veszedelmes kígyó még a csörgő kígyó. Ennek méregfogai vannak, harapása halálos, miért is a farka végén kis lemezeket hord, amikkel menet közben csörög, figyelmeztetvén az embereket, hogy jön, fussanak el, mert különben baj lesz. Persze, aki süket, az könnyen megjárhatja, ezért nem jó süketnek lenni. Aztán igen helyre pörge kis kígyó a vipera. Ez minden jó magyar ember szívének kedves kígyója, mert idegen származása dacára is szívesen időzik magyar földön, például a pilisi hegyekben, ahol a svábokat meg-megcsípi néha. A vipera által harapott seb is lehet halálos, célszerű a sebet kiégetni, vagy ha a vipera egy szép leány képét csípi meg, kiszívni, sőt ez az eljárás előzetes védekezésül is helyes, lásd profilaxis, azaz a mondott csinos képet lehet kígyócsípés nélkül is előre kiszívni, de csak egy kicsit. Nehogy nevezettet a mamája a leendő kígyómarás helyén megpofozza. Mulatságos látvány a pápaszemes kígyó, akit egyszer szürkehályog ellen operáltak, azóta pápaszemet hord és rossz kedve van. Az emberi életben is szerepel, mint anyós. Mint minden élőlény, a kígyó is örül a tavasznak, mégpedig annyira, hogy ilyenkor örömében kibújik a bőréből. Az óriás kígyót különösen az életunt tyúkok szeretik. Egy ilyen életunt tyúk kimegy az erdőre, és addig vár, míg jön egy óriás kígyó, aki mikor meglátja a tyúkot, annyira elcsodálkozik azon a buta tyúkon, hogy kitátja a száját, és az tátva marad. Most a tyúk egy életem, egy halálom kiáltással beleugrik a kígyó szájába, s mivel a kígyó ijedtében becsukja a száját, a tyúk megfullad. A kígyó most, amit főztél edd is meg, meggondolással, elkezdi nyelni a tyúkot, s mivel aznap még úgysem evett, egyúttal táplálkozik is általa. Nevezetesek még a kígyó bűvölők, ezek cirkuszban és Orfeumban mutogatják magukat. Kihoznak egy nagy kígyót, azt kissé felemelik, és hogy el ne dőljön, megtámasztják. A kígyó kíváncsian várja, hogy mi fog ebből kisülni, és közben mereven bámulja az artistát, akit ez a tekintet, mivel nagy fene kígyóról van szó, valósággal megbűvöl. Szíve dobog, térde inog, ajka reszket, és ilyettében mindenféle marhaságot csinál, ami az úgynevezett kígyó bűvölés más szóval, jaj, de unalmas az élet. Jeles kígyók még. A repülő kígyó, a budai sikló, a rája, a lazac és a vízigöreb. Érdekes lenne még egy kis rövid sárga kígyó, lila kecske szakállal. A kígyó életkora egy naptól 10-12 évig terjed, mindig attól függ, hogy a benszülöttek mikor verik agyon. Húsát kiköpik, de bőréből szép pénztárcákat csinálnak, amit nagy előszeretettel lopnak az emberek. A nagy kígyók, a fiatal kígyókat, ha nagyon pajkosak, azzal fenyegetik, hogy vigyázz, mert jön a bőrkereskedő bácsi.
Az indus fakír és a magyar fakír. Tavara Ré indus fakír mutogatja most tudományát Budapesten. Szögekkel szurkálja át az arcát, szöges deszkára fekszik, üvegcserepeken jár mezítláb, élve temetteti el magát. De mindezzel a sok csodával nem nagyon tud bennünket bámulatba ejteni, mert veszedelmes versenytársai működnek itt, a magyar fakírok. A magyar fakír, az aztán döfi. Amiket azt csinál, azzal lepipálja a világ valamennyi indus fakírját. Csak néhányat mondok el szenzációs mutatványaiból azoknak, akik talán nem látják. A magyar fakír vastag bőrréteget húz le saját képéről, mégpedig 17-et egymás után olyan vastagot, hogy ott helyben rögtön bakancstalp készül belőle, és még mindig marad elegendő vastag bőr az ábrázatán. A magyar fakír a színét változtatja. Itt előttünk vagy 6-7 színben mutatkozik meg percek alatt. Falfehéren, hullasárgában, szemtelen vörösben, méregzöldben, buta kékben, pepitában, máj feketében. Könnyed mozdulattal kiveszi mindkét szemét. Itt áll előttünk hihetetlen szemtelenül. Ötvenen is szurkálják, vasvillákkal szurkálják, és ő csak bután röhög. Koporsóba fektetik, rá is szögezik a födelet, de nyomban kikel a koporsóból, és él tovább, él, örökké akar élni. Azután járatja a száját. Napokon keresztül egyfolytában járatja, hogy a hallgató már csak a látványba is beleszédül. Éhségmutatványa páratlan. Egész sereg éhezik körülötte évek óta, miközben ő maga nem eszik, hanem fal. Hatalmas, mángorló gépekkel hengerelteti magát, de nem hengerelhető egyenessé, mert a gerince kiegyenesíthetetlenül hétrét görbe. Egy szörnyű gépezetbe bedob 10-20-30 frank hamisító gonosztevőt, s ugyanannyi ártatlan angyalt húz ki a gépből. Egy szót mond, és 10 hazugság van benne. Az indus fakír üvegcserepeken járkál. Ez a mi keresztény nemzeti fakírunk betegek és éhezők vonagló testén táncol, majd pedig lakcipőben, fehér kesztyűben, fütyörészve sétál vulkánokon. Az indus fakír szegény üveget rág és cserepet nyel. Ez a mi fakírunk, hogy mit rág és mit nyel, ezt leírni már nem is lehet. Tudnék egy közhasznú mutatványt ennek a fakírnak. Tartsa a fejét víz alatt csak 5 percig. Azután már ki is veheti.
A magyar földbirtokos. A földbirtokos egy olyan pirosposgás gróf, aki reggeli imádságul, mert vallásos ember, még az ágyban halat, hidegsültet, dzsemet, tejszínes kávét, csipkés szalvétát, hófehér kenyeret és ezüst villát eszik. Reggeli után audiencián fogadja az uradalmi intézőt és a kasznárokat, akik haptákban állnak előtte, reszkető énekléssel beszélnek vele, és amikor távoznak, úgy köszönnek, hogy kezeit csókolom. Aki a kasznárok előterjesztéseiből nem ért egy betűt sem, de azért auffellel leszidja őket. Aki az audiencia után vagy vadászik, vagy hanyat fekve ül a diványon, és ebédig elnézi a mennyezetet, anélkül, hogy eközben csak egy felet is gondolna. Akit ebédkor livrés inasok szolgálnak ki Lábujhegyen, aki erőlevest, előételt, sültet körettel, fagylaltot, sajtot, gyümölcsöt és badacsonyit ebédel különféle ékes francia neveken. Aki ebéd után szemes kávét iszik cukor nélkül, konyakkal. Aki ebéd után a pipázóban egyiptomit szív, és igen művelten társalog 5-6-ig arról, hogy milyen disznók azok a zsidók. Aki este felé kikocsizik, vagy újra vadászik, vagy meglepi valamely kasznárját, és újra leszidja. Aki este megint előről kezdi az evést az előételnél. A földbirtokos tulajdona az úgynevezett földbirtok. Ez áll sok-sok földből, melyet büdös árkok és szép fák vesznek körül, melyen búza és egyéb kukoricák teremnek, amelynek közepén díszlik a kastély és tanya. A kastély 20-30 gyönyörű termével egy jóképű dombon ékeskedik. Előtte az udvar terül el, azután a lóistáló következik, a lóistáló után az ökör-istálók és fészerek állnak, végül mindezeken túl a cselédházak szemtelenkednek. A cselédek és a béresek gazember parasztok, akik fizetett ellenségei a földbirtokosnak, akik rondák és büdösek, mert egész nap orrukkal túrják a földet. Valamennyit agyon kellene ütni, és oda temetni azok mellé a huncut zsidók mellé. A lóistálók téglából készülnek, tágasak, magasak, fehérre vannak meszelve, és a padozatuk aszfalt. Az ökör-istálók szerényebbek, de azért csinosak. A cselédházak azonban vályokból és sárból készülnek, cigányok csinálják őket. A földbirtokon a büdös parasztok szemtelen földtúrása által nagy jövedelem keletkezik, amely legtöbbször több mint 1 millió korona, s a roppant gondot ad a földbirtokosnak, hogy hogyan is költse el. ami miatt újfent szidja a büdös paraszt béreseket azokkal a huncut zsidókkal együtt. A kastélyban a földesúr nem is tudja elkölteni jövedelmét, amiért is felutazik a fővárosba, és szép nők segítségét veszi igénybe, akiket nyilván ezért színművésznőknek nevez a népszája. A városban ezen felül is sok gondja és dolga van a földesúrnak. Egész éjjel kell neki kártyázni a mágnás kaszinóban. Délután futtatni a muszáj, úgyhogy itt alig is marad ideje szidni a zsidókat és a béreseket, és azokat a Scribbler újságírókat, mint például engem, aki mindezt íme megírom róla, szegényről. Mikor a pénz elment, felül a földesúr a vonatra, és hazahajtat vele. Kisbagoson vagy kutyamajsán kiszáll. Négy kövér ló, hintó és az a büdös paraszt kocsis várja. Elindul gondterhesen a kastélya felé, amint közeledik, már látják is az árok szélen a táblát. Koldusoknak, kintornásoknak és a közigazgatásnak szigorúan tilos a bejárás.
Hogy is állunk azokkal a címzésekkel? Fönn voltam az egyik miniszternél. Mielőtt magas színe elé kerültem, két óra hosszat vártam az úgynevezett miniszteri előszobában. Itt két miniszteri titkár dolgozik, mindkettőnek egy-egy telefon az asztalán. Minden második percben telefon fölhívás. Egyik beszélgetést sem értettem meg, de valamit, ami mindegyikben benne volt, ami mindegyiknek a tartalma volt, mégis megértettem. Megpróbálom reprodukálni úgy, hogy ön is megértse, kedves hallgatóm. Körülbelül így hangzott. Alázatos szolgája, méltóságos uram. Igen, ő méltósága már volt kegyes közölni. Ő excellenciája most el van foglalva. Ő méltósága van nála. Igen, a kegyelmes úr. Nem, a kegyelmes úr ő excellenciája. Kéreti méltóságos uramat, kegyeskedjék ő méltóságának a figyelmét fölhívni, hogy X ő méltósága, Y ő méltósága útján már ő excellenciájánál. Alázatos szolgája, méltóságos uram, tessék parancsolj. Igenis, jelentem a kegyelmes úrnak. A tanácsos úr ő méltósága ő nagyságával együtt egyenesen ő excellenciája parancsára. Alázatos szolgája, kegyelmes uram parancsára, csára, ája, ciája, alája, ő Isten csodája. Nos, mit szól ez ön, hallgató ő kedvessége? Akarom mondani, mit méltóztatik ehhez szólni? Parancsoljon talán valamit mégis hozzászólni, csak úgy hozzá méltóztatni. Igen, ahhoz, amit a titkár urakot ő excellenciája előszobájában így összeméltóztattak az alatt a két óra, pardon, ő óra alatt, ugye ez nem csekélység, nem ő csekélysége. Ez az a bizonyos undok hazai saját külön magyar címkorságunk. Igen, ez ő címkorsága. Ugyebár kedvességednek is az a véleménye, hogy ő fenesége már méltóztathatna ezt a marhaságot, ő marhaságát egyszer megenni. Mert mondhatom, hogy mi alatt én alulírott, ő alulírottsága, ezt hallgattam, ő nyavajasága majdnem kiméltóztatott törni ő undorsága miatt, amit ő címkólikasága bennem kelteni kegyeskedett.
Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. Az első részt hallották. Közreműködött Görög László, Udvarias Anna, Bedefazekas Szabolcs, Zajzon Zsolt, Jaskó Bálint. Zenei szerkesztő és hangmester Bartal Land. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen.
Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
2 óra a hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor.